A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Május 15-e a Család Nemzetközi Napja. Az ENSZ határozata szerint 1994-től ezen a napon világszerte megemlékeznek a család összetartó erejéről. Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy a figyelmet a családra, a társadalom alapvető kisközösségére és egyben legfontosabb intézményére irányítsa. Mi is ezt tesszük mai műsorunkban, a családról, kapcsolatok ápolásáról, a család talán legfontosabb tagjairól, a gyerekekről beszélgetünk mai műsorunkban. Itt van velünk egy marosvásárhelyi nagymama, Sós Anna, egy édesanyja, aki családjával jelenleg Marossárpatakon él, I. és Klaudia könyvtáros, és egy sok gyerekes apuka, Kolozsvári Tibor, Hargita megyei tanácsos, Bőte Csaba testvér egyik gyermekházának vezetője. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek, köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy elfogadták ezt a meghívást. Tiszteltek, köszönöm.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Ha Önök, kedves hallgatóink, meg szeretnék osztani velünk gondolataikat a családról, megtehetik a következő telefonszámon 0265 22 20 22, a 0740 274 165-ös SMS számon, illetve a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro e-mail címen. Panaszkodunk manapság, hogy milyen nehéz eltartani egy 4-5 tagú családot. Anna, Önök 10 voltak testvérek.
Igen.
Milyen volt a gyerekkora, milyen volt a családi élet akkorjában?
Hát szép volt. Szép volt, nem hiányzott semmink. Minden rendben volt. Minden jó volt, gyerekek voltunk, volt időnk játszani. Uh-huh. Akkor nem volt ennyi lekötés, ennyi programunk, hogy ide vigyenek a szülők, oda vigyenek a szülők.
És a korkülönbség a legkisebb, legnagyobb testvér között mennyi volt?
A korkülönbség a legnagyobb született 51-be, 1951-be, és a legkisebb 71-be, úgyhogy 20 év, igen.
Akkor már tudták nevelni egymást.
Hát igen, az első 5 az jött majdnem évenként, és aztán utána voltak 2-3 év differencia, különbség a gyerekek között. Úgyhogy 20 év.
És saját gyereke Önnek hány van?
Nekem 4. 4. 5 év alatt 4 gyerek. Igyekeztem.
Akkor ezek szerint unokája is van.
Unokám ugye? Is van, 4, igen. 4 unokám.
És hogyan látja, bizonyára belelát a mostani családi életbe, mennyivel más mostani gyerek? Gondolom, hogy egy családban nincsen 4-5 gyerek.
Tehát nincs.
Szétszorodnak az unokák több családban.
Nincs. Egy-egy gyerek van, és egynek van 2, és akkor a másiknak nincs. Úgyhogy ők már nem voltak annyira merészek, hogy többet neveljenek.
Szokott mesélni unokáinak a saját gyerekkoráról, amikor gondolom látja őket, hogy telefonoznak, meg tévéznek.
A saját gyerekeimről is, tehát az apjukról, anyukról is mesélek, és az én gyerekkoromról is mesélek. Mert már az én gyerekeimnek se volt éppen ennyire foglalt műsoruk, programjuk, vagy telefonjuk, okos telefonjuk, mint most, ahogy van, hogy azon töltsék az időt.
És csodálkoznak a gyerekek? Az én gyerekeim nagyon rácsodálkoznak, amikor mondom, hogy az én gyerekkoromban még mennyi volt, 2 óra tévéműsor, aztán lett 3 belőle, de egyszerűen nem jön, hogy elhiggyék, hogy ez van.
Hát ezt én is meséltem nekik, hogy akkorjában, amikor a gyerekeim voltak kicsik, akkor este 7-től volt a hírek, és este 10-kor vége volt a programnak. Volt 20 perc rajzfilm, és ennyi. Jaj, annyival, hát mit csinálnak annyi idő alatt, csak még meg se kezdődött, s már vége. Na, de most helyettesíti a telefon, laptopok, úgyhogy most már van műsor elég.
Klaudia, te kiköltöztél néhány éve Maros Sárpatakra, ugye?
Igen.
Változott valamit a család élete, mert a farmotok, azt jól tudom, meg volt előtte is, ki kellett ingázni naponta, most meg ott helyben laktuk.
Nagyon jól informált vagy.
Gyakorlatilag könnyebb lett az életed, nem?
Igen, az életetek... sokkal boldogabb vagyok. A családunk összetart, már családról beszélünk. Nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, akik nagyon sokat segítenek az otthoni munkába. Sőt, most már az egyik kiköltözött, kiszállt a fészekből, és maradt csak a kisebbik, a 17 éves fiam, és ott tartunk, hogy telefonon el tudjuk intézni a problémákat, hogy megkérem szépen, ugye anya 8-ig dolgozik, elintézette a farmot, és azt mondja, simán anya. És hazamegyek, és láttam, hogy nem csak amit hátrahagytam, hanem önként is kimosta az itatót, elvitte, elhordta talicskával a ganét, amire nem is kértem meg. Tehát erre nagyon büszke vagyok. Valamit jól csináltunk.
Igen, megszerették a gyerekek. Hogyan fér össze a gyereknevelés, a munka és a családi élet ebben a hát rohanó világban? Még azon kívül ugye arról is beszélünk, hogy börtönlakókkal is foglalkozol, Nagy Inet, hiszen Anna néni is azért van itt. A Nagy Ineten keresztül még elmentek, ugye most is készülnek kirándulni.
Igen,
ugye?
Igen.
Hogy lehet ennyi mindent csinálni? Nagy gyermekek mellett könnyű, főleg ilyen gyermekek mellett, ugye, aki már...
Megértő férjem van, ennek hálás vagyok, és szerettel, nagyon sok szeretetet kapok vissza, mindenhonnan, ahol adok, ott tízessével kap, tehát tizedjét kapom vissza, nem tizedjét, bocsánat, tizedesét.
Tízszeresét,
úgyhogy kapom vissza, és ez ad erőt tovább. Másnap reggel felkelni, és újra kezdeni a következő csatát.
Tervusz, szeretettel köszöntünk itt. Férfiként te is bekapcsolódhatsz a beszélgetésbe, itt mindenki elmondta eddig a családi életét. Nálatok meséld el nekünk, hogyan zajlik a családi élet? Van 5 saját gyermeked, és azon kívül még foglalkozol mennyivel? Egy pár tucattal, ugye Bőte Csaba egyik házában?
Hát ugye én fiatal emberként is a kibontakozásom, az egyén, az önmegvalósításom lehetőséget sok minden mellett abban is láttam, hogy családot alapítok, gyermekeket vállalok, természetesen a feleséggel együtt közösen ezt így láttuk, ez volt a legfőbb vágyunk. Akkor nem tudtuk, hogy hány lesz, hány nem lesz, de én úgy voltam vele, hogy mikor megszületett az első gyermekünk 17 esztendővel ezelőtt, ránéztem, és egyértelmű volt számomra, na hát, ha ilyen szép, ilyen ügyes egy gyermek, hát ebből még kell. És ez a még hozta azt, hogy mindig igent mondtunk az életre, és most is úgy gondolom, határozottan mondom ezt, hogy az én egyéni életem, boldogságom szempontjából a legfőbb kiteljesedési szintűr az a családom. Hogy zajlik nálunk az élet, gyermekeim háromféle iskolába járnak, mindenki máskor indul reggel, Temérdek mennyiségű szendvicset kenünk, reggel jó hangulatban igyekszünk el, mert az meghatározza az egész napunkat, legalábbis a napnak egy részét. Hazajövünk, igyekszünk, hogy együtt tudjunk ebédelni, de ha nem is sikerül, akkor biztos, hogy naponta egyszer minimum együtt étkezünk, akkor szép idő van, kirándolgatunk, máskor bent ülünk, beszélgetünk. Éljük a magunk a mindennapi életét.
Ma már szinte azt mondhatjuk, hogy a család közhely, mindenki beszél róla, mindenkinek megvan a róla alkotott képzete és a hozzávaló viszonyulása, de hogy mi is valójában a család, azt manapság egyre kevésbé merik határozott értékek mentén definiálni. Tibor, te hogyan mernéd meghatározni ma a családot?
Hát egy kicsit belegondolunk, egy kicsit, tehát hogy miért fontos, most ha már ilyen eszmei vagy ilyen témára terelted a szót, tehát én úgy látom, hogy valóban sokan a családot, ugye elképzelhető fiatal emberek is hallgatják a műsor, mások is, néha úgy látják, mint amely korlátozza az egyéni kibontakozás, az egyéni boldogulás lehetőségét. Tehát vannak a bizonyos gondolkodási irányzatok, a közbeszédet is néha meghatározó vélemények, amelyek azt mondják, hogy hát az embert akkor emeljük magasabb erkölcs és a boldogság faktorát, a jólétét akkor emeljük magasabb szintre, ha az emberi szabadság korlátlan mértékét hirdetjük ki. Tehát ugye ma már azt halljuk, hogy fogyasszunk, a vágyak azonnali beteljesülését célozzuk meg, ami tulajdonképpen az egymás iránti közénybe egyfajta élvezett hajházásba, zsigeri durvaságba tud sokszor torkolni. Ezzel szemben sokan meg úgy gondoljuk, hogy a kibontakozásunk lehetősége az teljesen más irányba megy. Értéknek tartjuk a szerénységet, a szelídséget, az elköteleződést, a hűséget. Tehát alapvető gondolkodásbeli különbség. Az egyik azt mondja, hogy a család az megbékjóz, az lekorlátoz, az valamit elvesz. Mi meg azt mondjuk, hogy ez az életünk kiteljesedésének a legfőbb lehetősége. Hogy ez miért van így, a két gondolkodásbeli különbség, szívesen belemegyek, ha van ilyen irányú igény, vagy úgy
érzem. Nyilván fejtsük ki.
Erről beszéljünk. Tehát ugye az van, hogy az uralkodó, tehát a jogainkat a többnyire a kötelezettségeinkből vezetjük le. Tehát ugye közlekedek, én is most autóba ülök, szabályok vesznek körül. Akkor van jogom autót vezetni, ha betartom a szabályokat. Nem ülök itt a sarokban, volán mögé, stb. Tehát a jogainkat a kötelezettségeinkből vezetjük le. És tulajdonképpen, ha belegondolunk az életünket irányító erkölcsi rend, melyet a 10 parancsolat mintáz legsumásabban, az egyetemes erkölcsi rend, melyre épülnek a közösségek, az államok alkotmánya, jogrendje, stb. Az alapvetően azt a gondolatot súlyozva tartalmazza, hogy a 10 parancsolat két része osztható. Az első 5 a jóisten iránti engedelmesség, a másik 5 az élet, a tulajdonnak a tisztelete fogalmazza meg. De alapvetően az a magatartásunk, hogy elismerünk egy nálunk sokkal nagyobb, ránk kötelező erővel bíró erkölcsi rendet, egy szabályrendszert, amely nagyobb, mint mi, mert nem kérdőjelezünk meg, ennek alá vetjük magunkat. Tehát ha az almának a híját így elkezdem lebontani a híjától befele a mag felé. És azt mondja, hogy igen, a boldogulás, a közösségek együttélése, a kultúra nem egyéb, mint a megtapasztalt együttélési formáknak a folyamatos megerősítése. Tehát ami bevált, azt megtartjuk, megerősítjük és hozzáigazodunk. Tehát, hogy ez az alapállásunk, hogy a boldogulásunk lényege az önszabályozás. A másik gondolkodás azt mondja, hogy hát nem, hát akkor vagy boldog, ha nem szabályozod önmagad, ha nem szorítod be. Most ez egy lényegi dolog, hogy a család életre hogy gondolunk, mint amely megsarcol, megrövidít, valamit elvesz tőlünk, vagy ezzel ellenkezőleg, miközben alárendeljük magunkat, a szerénység, a szelídség, az elköteleződés, a hűség, az egymás iránti hűségnek a közbe bontakozunk ki. Tehát, hogy tulajdonképpen a család a sokkal több, mint olyan személyek közösséget csoportja, akik saját érdekeiket hajszolva csupán a személyes előnyeik megszerzése véget szerveződnek egységbe. Ez nem így van. Tehát ez olyan közösség, ahol a bízalom, a jó akarat, a béketűrés, az önuralom, a részvét, a megbocsájtás, közös érték, közös előny. És ez adja a lehetőségét annak, hogy szépen, kiegyensúlyozottan boldogan tudjunk élni. Na nem tudom, túl nagy szemeket kerítettem neki, de alapvetően ez volt a kérdés, hogy kicsit magyarázzam meg, hogy még gondolom azt, hogy a családi élet az életet terem, az, hát nem kell messze nagy szemeket keríteni, gyermekeink születnek, tényleg, körülnézek este a vacsoránál, együtt vagyunk, akkora öröm van, büszkeség bennem, hogy a feleségemmel kötött szövetségemből milyen csodálatos gyümölcsök teremtek, otthont építettünk, gyermekeink együtt vannak. Szép, boldogok vagyunk.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt kifejtetted. Anna, érezte valaha azt, amit Tibor mondott, hogy a család korlátozza a kibontakozást? A személyes kibontakozását?
Hát Igen. Igen, igen. Úgy, ahogy mondta Tibor is, tényleg valamit elvesz, viszont sokkal több boldogságot ad a gyerek, mikor születik. Elveszi azt, hogy nem vagyunk annyira szabadok, nem mehetünk annyit tekeregni, vagy ide-oda.
Mesélt, hogy mentél dolgozni a 4 gyerekkel egyszerre.
Jaj.
Egyszer vitt a gyerekeket is magával?
Nem, nem, hanem a gyerekeket bölcsödében, napközibe. 2 bölcsöde, 2 napközi, miután felkötöztünk a dombra, és persze 6-ra be kellett jutni dolgozni is, és a bölcsödék napközik 5:30-kor nyitottak, s a dombról le a bőrgyárig azért volt, amit trappolni, de le az állomásig kellett busszal, mindig 6 után értem be, de nem volt könnyű. Nem volt könnyű, de akkor, mikor fiatal az ember észre se veszi, hogy mennyi minden teher van a vállán, most mondjuk lehetne írni egy könyvet is erről, hogy hogy volt.
Igen, most meg idegeskedünk az autóba a helyet, hogy gyalog mennünk, ugye akár a Kövesdombról a bőrgyári, könnyebb, hogyha itt szitkozódunk meg egyebeket. Kérdés az ugye, hogy ki mit vállal egy családban. Claudia nem régen férjednek volt egy sajnálatos balesete, és hát itt beszéltünk a farmról. Ilyenkor hogy is mondjam, megbomlik a család egység, tehát több feladat hárul, kire hárul az a feladat, amit az egyik fél szokott elvégezni, jó
esetben. És nézek rád, hogy honnan tudod ezeket a kérdéseket előállni.
Én mindent tudok, csak nem mindenről beszélek.
Szóval szerencsétlenség ért valóban minket, és akkor jöttünk rá, hogy a család igaziból mennyire összetartó. Annak idején, tehát nem volt valóban nagyon sok a munka, és ketten a férjemmel csináljuk, néha besegítenek a gyerekek. De akkor, mikor az apjuk padlón volt, tehát abszolút nem tudott mozogni, szobába volt kényszerítve, ott élt, akkor jött a városban élő fiunk, és minden reggel segített az anyának a farmon. És akkor éreztem, hogy végülis a családnak ez a lényege, hogy legyünk egy összetartó közösség, mint a kezed, ugye az öklöd, mikor baj van, akkor összeszorítod, és akkor egyik a másikon segítünk. Nagyon nehéz volt, de megcsináltuk együtt, közös erőfeszítéssel.
A családról, kapcsolatok ápolásáról, a család talán legfontosabb tagjairól, a gyerekekről is beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja István SMS-ben, ma a család a legnagyobb akadály a nyugatias társadalmak korifeusai tudatában. Az eredmények, idézőjelben írja, az eredmények láthatóak, István. Tibor, egyetértünk ezzel?
Hát ugye a liberális gondolkodás, hogy is mondjam magyarul, mert most nem jut eszembe. A kiinduló pontja az elég világos, de hogy mi lesz belőle, nagyon sokak számára nem világos. Tehát a kiinduló pontja az, hogy semminek nincs állandósága, hogy nincs a jónak, a rossznak, igaznak, szépnek állandósága. Ez mindig viszonylagos, hogy mikor mit érzünk annak. Hogy nincs, például nincsen életre szóló döntések, hogy nem is kell életre szóló döntéseket hozni. Ezt vallják, hogy a normáktól elszakadó egyéni kibontakozás az rendben van. Tehát, hogy az egyén, amire jogot formál, annak teret kell adni, sőt, ami az egyén számára akár önös jogként formálódott, az a közösség számára legyen elfogadott norma. Tehát ha valaki szexuális vagy bármilyen szokását egyénileg megválasztva él, ez a közösség számára szinte szabályozó kötelező normává kellene váljon, mert hogy nincsenek állandó normák. Tehát, hogy a normák alakja, a közösség, a társadalmi normák, szabályok alapja az egyéni kibontakozás korlátlan lehetőségekkel, hogy legyen. Tehát, hogy az egyéni életviteli szokásokat közösségi normává kellene tenni. Tehát, hogy valahogy ez a dökkenő benne, amit hallunk, hogy hát nincs is olyan, hogy igaz, nincs is olyan, hogy hamis, nincs is olyan, hogy helyes, nincs is olyan, hogy helytelen, hanem attól függ, ez egy sarkutca, ez a kiinduló pont egészen világos, teljesen szembe megy azzal, amire egy családot, egy közösséget, sőt nemzetet, országot lehet építeni. Tehát ilyen fajta rágógumi szabályrendszer nem lehet semmit építeni, ebből bukta lesz. Látjuk nyugaton és helyenként ennek a tüneteit. Tehát így gondolom, hogy végül is van, aki Isten hitéből vezeti le az erkölcsi törvényeket. Van, aki nem abból vezeti le. Azt mondja, hogy hát végülis a sok ezer éve együtt élő emberiség megtapasztalta, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Az emberiség azt tapasztalta, hogy ez a korlátok nélküli szabadelvű gondolkodás, ez előbb-utóbb visszaüt, birodalmak omlottak össze, nem működik. Az működik, ha vannak világos határozott határvonalak, a jónak, a rossznak és a többinek vannak kritériumai, ha a közösségek ragaszkodnak az erkölcsi rendhez, ha a közösség szempontjából fontos szabályrendszer előrébb való az egyének, vágyainak a kibontakozási lehetőségein és a többi. Tehát ez egy nagy világra szóló eszmei harcok, viták, de alapvető tapasztalatunk az, hogyha egy fiatalember megfogja egy lány kezét, hogyha mellette kitart, ha hűséges, ha összefognak, ha mindenben egymás mellett vannak, abból élet fakad, gyermekek születnek, család jön létre, a gyermekek biztonságban tudnak fejlődni, kibontakozni szellemileg, testileg, lelkileg. Amikor ez nem történik, én látom a Csabatyával, Csabatesőre való munkám során is, hogy milyen mélyreható tragédiák vannak, amikor valaki ezektől a dolgoktól elrugaszkodik, hogy például összevesznek, nem békülnek ki. Ha mert nekem jogom van a haragomhoz, mert nekem jogom van a véleményhez mondaná az a férfi, aki elhagyja a családját, a gyermekei utána otthonba kerülnek. Rengeteg nehézséget látok azért, mert az emberek az önzésnek nagyobb teret adnak néha, mint a szeretetnek. Az emberekbe én magam is beletartozom, én magam is minden nap azt gondolom, meg kell, mércére kell tegyem a gondolataimat, a cselekedeteimet, a vágyaimat és mindent, hogy az megfelele a szeretet kritériumainak vagy nem. Tehát nagyon leegyszerűsíteni azt mondom, hogy a szeretet és az önzés áll egymásra szemben. Persze van, aki azt mondja, hogy ne vitassuk el senkinek a szeretetét, a szerelmét, az életviteli szokásait, tehát nem is vitatjuk el, csak azt mondjuk a közösség szempontjából, különösen a családok szempontjából, a jövő generációk szempontjából az a hasznos, az az üdvös, és mindenképp az az érdekünk, hogy az évezredek óta járt útat az emberiség, amit megtapasztalt, erkölcsi elveket ne adjuk fel, holott időről időre vannak kísértések, vannak ezzel szembe jövő eszmei áramlatok is.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Cernigné, Tóth Anna vagyok, az Egyesülés negyedből. A család nekem azt jelenti a megértés, mert van egy ilyen, én római katolikus vagyok, református édesanyám nevelt fel, még él, 90 éves lesz november 25-én, a Jóisten éltesse sokáig, na, meddig hallom a hangját, azt a szelidet. Édesanyám soha nem szidott meg minket. Van két testvérem, Ikrek, Sanyika és Erzsike, 4 évvel nagyobbak, 57-ben születtek. Én rákos vagyok 2013 óta, most sok az eredményeim, hál' Istennek. Tehát hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. Stb. Tehát a család mit jelent? A család, hogy együtt vagyunk. És a férjem Szernik Géza, így hívják, 62 évet között április 28-án, és Jóisten éltesse, kitartott mellettem. És ez az utóbbi rák, ez pajzsmirigy rák volt, hát 57 éves koromig nem sírtam, azóta annyit bögök, mint egy almaszamár, de a fiam Oszkár, egy gyermeket csináltunk. Azért én hármat szerettem volna. De a férjem nem akart. És az ő akarata nélkül nem csináltam meg. Hiába mondták a barátnőim átrázódni, és aztán fogja szeretni. Nem. A család azt jelenti, tehát a férj-feleség együtt kell határozzon.
Igen.
Ugye?
Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt nekünk elmondta. Anna, vannak unokái részt vállal?
Van egy fiúcska, Olivérnek hívják, február 4-én tötötte a 2 évet, már beszél, a fiam 2 éves, 4 hónapos volt, a 2 szót mondott, azt is fordítva, hogy cipő, piccős, ilyesmi, de Olivér úgy folyékonyan beszél most már.
Igen.
Most vasárnap itt voltak, azt mondta, bejöttek, sziasztok, Géza tatám, hol vagy? A férjem kifutott a nagyszobából, én a kicsi szobában voltam. Mamám, te hol vagy? Mondom, a kicsi szobában, azt mondta, te miért mindig ott vagy?
Igen, akkor minek tetszik annyit sírni, hogyha van egy ügyes unokája? Tessék örülni
nagyok
neki.
Nagyok a fájdalmaim.
Én értem, de és nagyok az örömei is.
Azt a csontjaim, azt a fogaim estek is, és amikor nagyok a fájdalmaim, vagy édesanyám bekerül a kórházba, mert most már harmadszor van bent, akkor sírok, megkönnyebbülök, mert akkor nem szorít a torkom, tetszik tudni?
Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk, viszont tehát hallása.
A család, a megértés, tehát a közös nevező.
Így van, megértettük. Közös nevező. Apropó, van konfliktusa Anna az unokái szüleivel, saját gyerekeivel gyereknevelés kapcsán? Mert hogy ugye eltelt egy pár évtized azóta, mióta az ön gyerekei voltak gyerekek, most már egy kicsit úgy nem szeretjük, de másképp kell, hogy neveljük a gyermekeket.
Így van, nem is lehet úgy nevelni, mint a miénket. Talán egy picivel jobban szeressük az unokákat, mint a gyerekeinket. És sokszor hallottam, hogy igen, azért ilyen a leányom, mert mama nevelte. És mama mindent megenged neki. Na de így más különben, más konfliktus nincs. Így mikor összeülünk, elmeséljük régi szép időket, hogy is neveltem, miket engedtem meg nekik, az unokáknak. De nem volt probléma, hogy haragudjanak, hogy na, ezt megengedtem, azt nem. Tehát tudtam, hogy mit lehet megengedni egy unokának, s mit nem. Persze kicsivel többet, mint az enyém, melyiknek.
Ehhez hozzászólhatok én is?
Nyilván.
Én látom, Nusit már elég régóta ismerem, és ismerek egy pár gyerekét is, unokáját is. Sőt, ismerem a menyét is, és azt kellene hallani, milyen szépen beszél az anyósáról. És a gyereke azt mondott, hogy mindent megengedsz az unokának, hát nem igaz, mert vannak határaid. És csodálatosan neveli azt a kicsi unokáját is, kézi munkálnak együtt, kirándulnak együtt, főznek, sütnek együtt, tehát azt a 12 éves kislány megtanította a nőnek lenni. Ez a Nusi, aki itt van mellettünk.
Igen, itt valaki említette, hogy nem feltétlenül, vagy volt egy kis szidás is benne időnként a gyereknevelésben, unokanevelésben is van benne egy kicsi szidás.
Az unokanevelésben volt, tehát a leányom mondta, hogy azért olyan az ő leánya, az én unokám, mert mama nevelte. Tehát sokat megengedtem, azt mondja. Van, ilyen szokott lenni. Tehát ez egy természetes dolog, hogy kicsit többet engedünk meg az unokáknak, mint a mi gyerekeinknek.
Klaudia, nálatok most már ugye nagyok a gyerekek, de kellett, volt veszekedés?
Hát valószínű, nem lennék anya, ha nem szidnám a gyerekeimet. Hát nagyon sokak az elvárásaink, főleg az élet, a szülő karrier elején elképzeled, hogy úgy van, mint a könyvekbe olvastad, és rájössz, hogy hűha, ez ennek egy felese igaz, amit olvastál, az életben nem azzal találkozol, mint a könyvek, mit ír Dr. Spock, vagy akármilyen Vekerdi, vagy bárki más. Volt elég, nem is szidás, én egy zsaroló szülő vagyok. Tehát igyekeztem úgy felnevelni a gyerekeket, hogy nem kaptak semmit, ha nem adtak valamit cserébe. És nem anyagilag beszélek, hanem bármit valami, például akartak számítógépezni, akkor számítógépezhettek egy órát, hogyha 15 leértékben dolgoztak a családnak. Nem pénzt kaptak, hanem piros pontokat. Minden házi munkának volt egy
értéke megszabva, szemét kihívés 50 bani volt, ha szépen beszélsz a társaddal, az is 50 banit ért, és örömmel láttam, amikor kedve volt a gyereknek, ugye viszketett a tenyere egy számítógépezen, akkor nézte a listán, hogy melyik munka mit ér, többet, és akkor azt mondta, anya, nem kívánsz valamit? És akkor udvarias volt velem, és érdemelt 50 banit, és akkor gyűjtötte, a hűtővel nem volt feltéve a lista, gyűjtötte a pontokat, adta össze szépen, tehát már számoltunk is, olvastunk is.
Ma mit szólnak hát már egyik gyerek felnőtt, a másik hát majdnem felnőtt. Mit szólnak ehhez a módszerhez? Akkor hát valószínű, hogy voltak, amikor nem volt időre,
mikor nem tetszett.
Nem szerették.
Hát a család egy kompromisszumokat igényel. Ahhoz, hogy valamit elérjél, én azt mondom, a családban kell, közösen kell dolgozni, egyik enged. Olyan, mint amikor ketten húzunk egy kötelet két fele, vagy négyen, ha négyen vagyunk, vagy heten. Hétfele nem lehet húzni azt a kötelet, el fog szakadni. Hogyha valamelyik irányba akarsz haladni, egyik kell engedjen. Kicsit engedsz, aztán megint húzod, akkor a másik enged. Ha akarod, hogy az a kötelék működjön. Mit szólnak ehhez a gyerekeim? Hát én sokáig azt gondoltam, hogy én Geiner szülő vagyok, nagyon vagány anyuka vagyok, nagyon büszke voltam magamra, és megkérdeztem egyszer a 8. fiamat, hogy na, mit szólsz, fiam, ugye milyen vagány anyuka vagyok? Azt mondja, hát anya, azt
mondta. Ebben benne volt minden.
Igen. Szóval akkor leestem a zálványról, hogy nem is igaz, nem is vagyok olyan vagány szülő. Tehát szigorú szülő vagyok, szeretni, nagyon szeretem őket, és életemet adnám értük, és tudják, és minden nap megmondom, hogy szeretlek, fiam, vagy... De azért megmaradtam a szabályok keretén belül.
Kell legyen.
Én nem engedek meg annyit, mint te az unokádnak.
De majd az unokádnak meg fogsz engedni.
Egy újabb hallgatót, mai utolsó hallgatónkat köszöntöm, jó napot kívánunk.
Na, hamar a Dalmások, Iluska néni vagyok, azt hiszem ismerős a nevem. Hát én már 87 éves, már dédi mama vagyok, de mit mondjak, egy szülőnek már, mint egy anyának, mert egyedül neveltem mind a három gyerekemet, de a Fél Rózsa minden irányába oda vannak. Vannak Magyarországon, van Németországban, unokáim is ott vannak. Most 87 évesen egyedül maradtam, de mikor itt volt együtt a család, hát én mondjam azt, hogy nagyon szigorúan nyugodtam, de attól eltekintem, borzasztóan szerettem őket. Mikor elmentek, úgy éreztem, hogy a szívemből egy darabot elvittek. És egy gyermek sosem tudott szülőnek már, mint anyának, legalábbis én nekem. Nem tudtak felnőni úgy, hogy úgy vegyem őket, mint felnőtteket. Én még mindig úgy érzem, hogy a köldökzsinór valahol nincs elvágva. És az a köldökzsinór pedig az, amikor a szeretet összefűz is, az emlékét, minden a gyerekeivel a szülő. Na köszönöm szépen, hogy meghallgattak, de az unokáimat is, és mindegyiket szeretek, nagyon szeretek, és mondjam azt, hogy volt egy kislány unokám, hát nem azt mondom, hogy jobban szerettem, mint a saját gyermekemet, de ugyanúgy.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt eltetszett nekünk mondani. Egy percünk van összesen a műsorból. Tibor, a szigorúsággal hogy állunk oda-haza? Említetted, hogy hát szabályok vannak.
Nem annyira az együttműködésre törekszünk, hogy együttműködjünk, nem annyira a tekintélyelvűség, vagy azért, mert én megmondtam. Természetesen én azért igényt tartok arra, hogy valamilyen módon engedelmeskedjenek, hiszen kicsi a gyermek, hogy megy át az úttesten, hát engedelmeskednie kell nekem. De alapvetően az együttműködés a célunk. Nem mindig sikerül, de valahogy így tapasztaltam. Ami erőből megy, az tartósan nem tud viselkedés, módosítás, olyan tartósan nem tud beépülni, ami erőből megy.
Igen,
a szeretetnél jobb iránytű nincs.
Igen, ezt a szeretetet tudtad-e, tudtátok-e a családod és a feleségeddel együtt átadni azoknak a gyerekeknek, akikkel még foglalkoztok a saját gyerekeitek mellett?
Én azt tapasztaltam, hogy sok mindent mondhatok nekik. Alapvetően az dönt, ahogy viselkedem, amit látnak. Tehát nagyon erős tükröt mutatnak. És ha ők mindig az, akkor sikerül nekem célt elérni, amikor meg vannak győződve a gyermekek, hogy én törődöm velük. Tehát ez az egy, ami miatt az én szavam erős előttük. hogy törődöm velük. Tehát nem az, hogyha hangosan beszélek, nem az, hogyha büntetéseket helyezek kilátásba, hanem az együttműködésünk, a kapcsolatunk ereje abban rejlik, hogy én törődöm velük, hogy számíthatnak rám. És néha erre is hivatkozom, hogy de gyerekek, hát tudjátok, számíthattok rám, én ezt kérem tőletek. Tanuljatok az iskolában, ne legyetek szemtelenek, stb. Tehát általában ez működik. Az ember felemelheti a hangját, nem hat, tehát 50-60 gyermekkel úgyse tudott túl kiabálni őket. Én ezt tapasztaltam, hogy semmilyen más iránytű nincs, semmi más nem működik. A gyermek, hogyha meg van győződve arról, hogy én a javát akarom, ezt tudja, akkor elfogad tőlem olyan gondolatokat, véleményeket is, amivel esetleg vitába száll. Egyébként a nagyobbakkal rendszeresen leülünk, beszélgetünk, vitázunk. Én nem hiszek abba, volt, amikor abba hittem, hogy meg kell mondani a gyermeknek, hogy mi a helyes, mi a jó, mi a szép, és azt el kell fogadja. De én ma már abba hiszek, hogy értelmes lényekkel van dolgunk, a gyermek az ugyanolyan módon igyekszik felnőni ahhoz az ideális valamihez, mint ahogy mi nekünk is törekednünk kell egyre jobbá válni. Tehát ilyen értelemben mi is úton lévő lények vagyunk, akár csak a gyermekek. A különbség talán időbeli eltolódás, némi tapasztalat, némi tudás, de ebben azonosok vagyunk a gyermekkel, egy úton tartó lények vagyunk, mert hát talán az üdvösségünk felé. És ez a közös nevező, hogy gyerekek, hát ők is látják, hogy néha én is tévedek ebbe, abba, szóba, cselekedetbe, ők is. Tehát az együttműködésünk a kötelék, ami alapján én tudok kérni dolgokat tőlük, együttműködésre sarkalni, megtartani őket azokba a gondolatokba, cselekvés mintákba, amelyek szerintünk helyesek számukra.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, Sós Annai és Klaudia és Kolozsvári Tibor voltak a mai meghívottaim. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük szívesen, mi is köszönjük.
Köszönöm szépen.